A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Dr. Peták István a stúdió vendége, aki kutatóprofesszor. Nagyon sok minden elhangzott, és nagyon sokat kellett figyelni, és nagyon koncentrálni kellett, hogy mindent értsek. Rákutatás, diagnosztikai eljárások. Azt nem is mondtam, hogy Gábor Dénes díjas kutatóorvos egyébként. Azt mondtam, hogy Európa unikornisa díjat is megkapták erről. Ha lesz majd egy perc, azért erről beszéljünk, mert ez azt gondolom, hogy fontos. Ott tartottunk, hogy AI Summit szeptember 9-én, 10-én Budapesten, és talán kérdezni fogják majd a kollégák, hogy a mesterséges intelligencia az ön szakterületén miféle változást hozhat, sőt egész biztos ez szóba kerül majd, miféle változást idézhet elő, mennyire tudnak felgyorsulni a folyamatok. Ez az olló, amiről beszélt a műsor elején, ez milyen gyorsan tud most zárulni?
Igen, tehát ugye amikor az első daganatot okozó génhibákat felfedeztük, akkor még azt gondoltuk, hogy úgy tudjuk a gyógyszereket kifejleszteni és törzskönyvezni és forgalomba hozni, hogy kipróbáljuk olyan betegeken, akiknél ugyanaz a génhiba van jelen. Tehát ugye a tudományos kutatásnak, ugye az evidence-based medicine-nek egy alapvető célja, hogy statisztikai szintű bizonyítékunk legyen arról, hogy egy gyógyszer hatásosabb, mint a korábbi kezelési lehetőségek. Ilyenkor ugye tudjuk, hogy klinikai vizsgálatokban összehasonlítunk kezeléseket olyan beteg csoportban, ahol a betegek hasonlítanak egymásra.
Egy halmaz elmélet,
tehát hogy valamilyen szempontból egy halmaz, azért mert nők vagy férfiak, de ugye itt nyilván azt gondoltuk kezdetben, hogy az a halmaz, hogy tüdőrák, vastagbélrákos betegek, aztán rájöttünk, hogy valójában azokon belül alhalmazok vannak, tehát olyan tüdőrák, amit a káros gén hibája okozott, olyan tüdőrák, amit az EGFR gén hibája okozott. Tehát azt gondoltuk, hogy vannak alcsoportok, és ezekre az alcsoportokra is meg tudjuk csinálni azt a klinikai vizsgálatokat, amik összehasonlítják a kezelési lehetőségeket minden egyes alcsoportban. És ez még a 20 évvel ezelőtt, amikor a első ilyen géneket felfedeztük, például az EGFR-t a tüdőrákban, ami akkor tudtuk, hogy 5%-ban fordul elő a tüdődaganatos betegekben, akkor azt gondoltuk, hogy ez még lehetséges lesz. De ahogy mentünk előre, és egyre több daganatgént fedeztünk föl, nyilvánvaló vált, hogy nem pár tucat, hanem több száz ilyen gén, és eljutottunk most oda egyébként 2020-ben egy újabb mérföldkőhöz, 20 év kutatás után, hogy a daganatos betegek 95%-ában meg tudjuk mondani, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ez egy véges szám, tehát ahogy véges számú emberi gén van, úgy véges számú daganatot okozó gén van. Most éppen ebben a számolásban olyan 700 körül tartunk. Ugye azt lehet látni, hogy ez így platózik, de még mindig fedezünk fel újakat, de egyre lassuló ütemben, mert fogynak el. És ugye a 700 gén, amikor láttuk, hogy 700 gén nem tűnik soknak, de ha belegondolunk, akkor több mint 100. Ez azért baj, mert az átlagos előfordulás kisebb, mint 1%, és tetejében nem egyenletes az eloszlás, tehát vannak gyakoribbak, meg ritkábbak, és ahogy haladunk előre, egyre ritkább génhibákat kell tudnunk ahhoz legyőzni, hogy újabb és újabb betegeknek tudjunk sikeres terápiát javasolni, és az kiderült, hogy nem csak, hogy 700 gén van, hanem egy génben többféle mutáció is lehet, és mi szeretnénk a mutációk szintjén, tehát, hogy hol van a hiba a génen belül.
Egy beteg sok halmazban van benne.
Egy halmaz halmazának a halmaza, és akkor ennek a tetejére jön még rá az a probléma, hogy egy daganatban átlagosan 4-5 génhiba van egyszerre, tehát egy kombináció. A jó hír az, hogy általában nem több, mint 12, minimum 2, maximum 12, ennek azért, mert ezek véges halmazok, csak nagy. És valójában ez egy matematikai problémába alakult, hogy egy adott beteg egyedi génhiba kombinációja alapján kell tudnunk megmondani, hogy annak a betegnek a lehetséges elérhető 200 célzott gyógyszer közül melyiket lenne érdemes választani.
Erre mondta azt, hogy kell egy technológiai ugrás most?
Kell egy technológiai ugrás, most megint egy ugrás kell, mert hogy valójában a korábbi módszerünk az lett volna, hogy minden gyógyszert kipróbálunk minden alcsoportban, mint egy bajnokságon, hogy mindenki mindenkivel mérkőzik, és akkor megtudjuk, hogy ki a nyertes. De ugye ez az, amit ugye kiszámoltunk, hogy 14,4 millió évig fog tartani, és hogyha még meg is osztunk minden beteg adatát, és nem kell, és ezt is elfogadjuk eredménynek, tehát ugye ezt a real world evidencia használjuk, akkor is ezt ugye drámaian ugye 200 ezer évre tudjuk zsugorítani ezt az időt, és ugye hát ez mindig nem megfelelő, ezért ugye a végső megoldás az az, hogyha ki kell találnunk, vagy létre kell húznunk egy új eszközt, ami outside of the box, ugye egy új, teljesen új megközelítést hoz, egy új külső, tehát nem tudjuk a problémát azon a szinten kezelni, ahol keletkezett, azt hiszem ez Einsteinnek volt talán a mondása, tehát kívülről kell behoznunk egy új elemet, és ugye itt az új elem a mesterséges intelligencia, és ezért gondoljuk azt, hogy ez tényleg egy újabb technológiai ugrás lesz, a mikroszkóp, a génszekvenálás, a racionális hatóanyag tervezés után, és végre elhozhatja azt a végső célt, hogy minden egyes beteg az egyedi génhibája kombináció alapján kapjon hatásos célzott kezelést, és szerencsére ez nem csak az én vízióm, hanem ez konkrétan ez egy idézet a professzor Christophe Tourneau-tól, aki a Párizsban a Institut Curie-nek vezető onkológusa, aki ugye azért mondta ezt, mert ugye a unikornis díj elhangzott, ugye nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nem csak, hogy Magyarországon történt az első sikeres célzott kezelés tüdőrákban 20 évvel ezelőtt, hanem 2021-ben közöltük a Nature Precision Oncology számában azt a kutatási eredményt, amit a Curie intézettel közösen végeztünk, ahol kimutattuk, hogy az általunk épített számítógépes módszer, mesterséges intelligencia statisztikailag szignifikánsan tudja növelni annak az esélyét, hogy a beteg megfelelő célzott kezelést kap az egyedi génhibája alapján, tehát egy ilyen klinikai vizsgálati adatokon, és ez egy történelmi tény, és büszke vagyok, hogy ezt a zászlót sikerült ott letűzni, és ezzel átléptünk egy olyan korszakba, ahol már tényleg reális célnak látszik az, hogy olyan algoritmikus számítógépes programokat használjunk, akik az egyedi génhiba mintázat alapján választ megfelelő gyógyszert. És hát ugye ez nyilván azt jelenti, hogy akkor nem kell minden gyógyszert minden génhiba kombinációban kipróbálni, hanem csak azt kell tesztelnünk, hogy a gyógyszert kiválasztó módszernek mi a hatékonysága. Hogyha belegondolunk, ez az, ami mindannyiunkat érdekel, hiszen amikor elmegyünk a orvosunkhoz, és ő javasol egy gyógyszert, akkor igazából nem az érdekel minket, hogy az a gyógyszer a betegek hány százalékánál volt hatásos, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora esélye van annak, hogy az orvosunk nekünk jó gyógyszert kiválasztja a lehetséges gyógyszerek között. Tehát hiába van egy gyógyszer, ami 50%-ban van, ha a másik gyógyszer meg csak 1%-ban, lehet, hogy nekünk pont az kéne, ami 1%-ban hat, ha az, ami vagyunk, az az 1%. És ez a csodálatos, hogy ez a vízióm, hogy nagyon gyorsan el fog jutni az a pillanat, amikor a orvosunktól azt kérdezzük, hogy doktor úr, melyik szoftvert javasolja a betegségem kezelésére, és hogy és mennyire hatékonyak ezek a szoftverek, amelyek az én személyre szabott kezelésemet megtervezik. És ez az a teljes alapvető paradigmaváltás, technológiai ugrás, ami szerintem egy teljesen új korszakba viszi át az orvoslást, és ez nem csak a rákutatásban van így, hanem más területeken is, ez az algoritmikus, én most algoritmikus gyógyításnak nevezem, hiszen egyébként is az 1000 éve így gyógyítjuk a betegeket, hogy egy tünet kombináció alapján választunk kezelést, tehát ezt mi tanuljuk az egyetemen, hogy nem egy tünet alapján hozunk diagnózist, hanem egy konstelláció, egy halmaz, egy tünet halmaz. Csak ugye a csodálatos az az, hogy ezeket a tüneteket most már digitalizáljuk, ugye, tehát mérjük ezeket a változókat, és ezért nem a orvosi intuícióra kell hallgatnunk, amikor egy kombináció, és nem egy változó alapján kell tudnunk döntést hozni, hanem egy kombináció alapján. Tehát a mi esetünkben ugye az áttörés, hogy nem egy génhiba alapján választunk egy gyógyszert, egy tudományos közlemény segítségével, vagy bizonyíték, ami egy adott beteg halmazon képződött, hanem több ezer tudományos közleményből származtatott információnak a végső következtetését tudjuk levonni egy ilyen program segítségével, ami javítja azt, hogy az a célja, hogy ténylegesen a N egyenlő egy, tehát ugye a legkisebb halmaz, a lehető legkisebb halmaz, amiben a beteg tartozik, alapján válasszuk ki a megfelelő kezelést.
Ahogy mondtam, a műsor elén néztem önneli riportokat, interjúkat. A legvége az lesz majd, hogy azt szeretném megkérdezni, mivel fut most leginkább versenyt. Az idővel nyilván, mert volt itt 14 millió év, aztán már csak 200 ezer, ugye, tehát egész jól állunk ahhoz képest. De ön azt mondta az egyik műsorban az egyik kollégámnak, hogy 5% alá vinni, ugye ezt a fajta mortalitás, vagy ezt a fajta betegséget, kiszorítani a rákot, mondta, és azt is mondta, hogy 1-2 évtized.
A tudományos rész az természetesen az, hogy ugye azzal futunk versenyt, ugye, hogy minél több gén hibát tudjunk, minél több lehetséges hatóanyaggal összekapcsolni. Ugye nagyon fontos az, hogy ugye a bürokrácia része, ami igazából természetes, az, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy a gyógyszereket lehessen ténylegesen alkalmazni ebben az új megközelítéssel, hiszen jelenleg a gyógyszereket egy adott indikációban törzskönyvezik, tehát a FDA, ugye az amerikai gyógyszerész hatóság, az európai gyógyszerész hatóság jelenlegi gyakorlata ugye az, hogy egy adott daganattípusban kell tudni statisztikai bizonyítékot arra adni, és hogyha kicsi pár százalékkal is jobb, mint a következő kezelés, akkor az mégis egy statisztikai bizonyíték, és ezért az a gyógyszer abban a indikációban alkalmazható, és általában a biztosítók pedig követik ezt az alkalmazási lehetőt, tehát ezekben az indikációkban térítik meg a betegeknek. Ugye óriási, nem tudományos, de mégis óriási probléma az is, hogy a gyógyszerek nagyon drágák, tehát éppen azért, mert egyre kisebb célcsoportnak kell kifejleszteni a gyógyszereket, az egy betegre jutó költség, amit ugye a gyógyszergyár a több milliárd dollár rákoltított fejlesztési költséget visszaosztja.
És nem mindegy, hogy 100 000 emberre, vagy egy emberre.
Igen, tehát hogy ez őrületes probléma, ezért az Egyesült Államokban egy új célzott gyógyszer átlagos évi költsége az 282 000 dollár, tehát ha ezt most felszorozzuk, ugye most 380-nal, vagy nem tudom, hol tartunk.
350, de igen.
350, még csak 350, de akkor az érzékeljük ezt a számot. Tehát ugye ezek a problémák, és ugye azon, most azért vagyok nagyon boldog, mert a múlt hét előtti héten pedig a Szilíciumvölgyben voltam, ahol a biztosító társaságok meghívására voltam. és arra,
a farkasok között a bárányban.
Hogy arról tudtam beszélni, hogy itt a mesterséges intelligencia abban tud segíteni, hogy ha jobban ki tudjuk választani azokat a betegeket, akinek tényleg hatásos, és el tudjuk kerülni a feles kezeléseket, akkor végül is ugye gazdaságosabbá válik, úgy mondjuk így.
Ráfordítás hatékony.
Az igen, ez van egy hányados, ugye a ráfordítás nyeresség hányados tudjuk javítani. A gyógyszergyáraknak meg ugye az a javaslatunk, hogyha a mi módszerünkkel választjuk ki a betegeket, akkor sokkal kevesebb beteg elég ahhoz, hogy statisztikailag szignifikáns eredményt tudjanak bizonyítani a gyógyszerészeti hatóságok számára. Tehát sokkal rövidebb idő alatt, kevesebb beteggel, sokkal kisebb költséggel lehet eljutni a forgalomig, és ezért bízunk, hogy le tudjuk, hogy meg tudjuk szorítani az árakat, hogy elérhető legyen, a biztosítók ezt ki tudják fizetni, és így az emberek hozzá is férjenek azokhoz a tudományos eredményekhez, amit egyébként elérünk. Tehát ez az elmúlt évtizedekben, ez is ugye nekem egy borzasztó szívfájdalmam volt, hogy hiába fejlesztettük ki azokat a diagnosztikai módszereket, amikkel ki tudjuk mutatni ezeket a génhibákat, ezért ezeknek jelentős a költsége, és ugye nagyon sok beteg nem engedheti meg magának, hogy ezeket megvegye. És ugye a másik probléma pont a személyre szabott orvoslás logikájából adódik, hogy az a cél, hogy meg tudjuk mondani, hogy kinek van már elérhető célzott gyógyszer, és kinek nincs, mert ugye az is fontos cél, hogy ne kapjon a beteg hatástalan kezelés, vagy akár nagyon költséges hatástalan kezelést, de mégis ugye a betegek elvárása az, hogy legyen neki ilyen célzott gyógyszer. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ez társadalmi szinten már most rendkívül hatékony és költséghatékony, de az optimális az az, hogyha ezt biztosítók fizetik, ezzel kapcsolatos költségeket, erre vannak kitalálva. Tehát, ahogy mondtam az elején, a társadalmi együttműködésben a biztosítóknak ez a szerepe, hogy kiegyenlítsék azt, hogy valakinek tudunk segíteni, valakinek még nem tudunk segíteni, de hogy a költségek azok ne jelentkezzenek senkinél. És ezért volt nagyon izgalmas, hogy ezt ott el tudtam mondani, és van is rá érdeklődés, tehát tudjuk ott folytatni velük ezt a beszélgetést, de mindenképpen ugye erről nagyon, ez a financiális toxicitás, ezt úgy hívjuk, nagyon fontos téma lesz jövő héten is Washingtonban, ugye a Cancer X program, ami annak az a célja, hogy összegyűjtse azokat a digitális megoldásokat, mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, amik segíthetik azt is, nem csak, hogy fejlődik a föld, gyorsul a rákutatás, gyógyszerkutatás, hanem az is cél, hogy demokratizáljuk a hozzáférést az eredményekhez, hiszen ugye általánosságban azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia demokratizálni fogja a magas színvonalú ellátáshoz a hozzáférést. Tehát ugye az a csodálatos, hogy éppen beszélgettem egy fantasztikus másik magyar innovatív vállalkozás vezetőjével, hogy aki egy műtéteket tervező mesterséges intelligenciával foglalkozik, hogy gyakorlatilag ezek az eszközök kiegyenlítik az orvosok tudása közötti különbségeket is. Tehát ugye olyan erős eszközöket kapnak, amivel garantálni tudjuk, hogy mindenki ugyanahhoz a tudomány mai állása szerinti legjobb ellátáshoz jut hozzá, akkor is, hogyha a Sziklás-hegység közepén egy kis városban él, vagy hogyha New Yorkban él, ugye ez Amerikában cél, de Magyarországon is ugye ez a cél, hogy mindenki ugyan hozzáférjen a tudomány mai állása szerinti összes diagnosztikai és terápiás lehetőséghez.
Sokféle vége lehetnek a beszélgetésnek, ha nem bánja, akkor amikor beült, akkor beszéltünk a bárányokról, meg akkor is kérdeztem, hogy mekkora teher ez lelkileg, hogy az ember fut verseny sok mindennel, és közben gyógyítani, meg életeket kell menteni, és mindenki a szemébe néz, akivel találkozik, és nyilván azt várja, hogy van erre a problémára, amit ráknak nevezünk, megmondta, és erre mondta azt, hogy ezt azért sokat hallja, ugye, hogy a bárányok azok nem hallgatnak.
Igen, ez valójában érdekes módon nem a sikerek motiválnak, hanem a sikertelenség. Tehát amikor arra gondolok, hogy kik azok a betegek, akinek most még nem tudunk segíteni, és elveszítünk nap mint nap, ugye percenként 20 ember hal meg a világon daganatos betegség következtében, ebbe őrületes belegondolni, és ezért nagyon nehéz bírni türelemmel, hogy miért nem haladunk gyorsabban, még gyorsabban, mind a kutatásban, mind pedig ugye ezeknek a módszereknek a gyakorlati bevezetésében, alkalmazásában. Úgyhogy ez tart ébren, ez egy folyamatos adrenalin éjjel-nappal, most is egy fél óra múlva itt a beszélgetés után lesz egy konzultáció, egy beteggel, akinek a molekuláris profilját próbáljuk megfejteni. Tehát ez folyamatosan zajlik, és vannak sikereink, de nagyon sok sikertelenség még. De pont azok a betegek, akiket elvesztettünk, azoknak az emléke miatt nem tudom pillanatra sem föladni ezt a küzdelmet, és menni tovább, amíg tényleg nem jutunk el oda, hogy ez egy múlt lesz. Ugye a csodálatos vízió, amikor talán még azt így elmesélem, hogy kislányommal Norvégiában kirándultunk, és egy Bergen nevű kisvárosban voltunk, ahol kinéztünk programnak egy esős délután egy kórházlátogatást, ami egy kórház, ami 500 évig leprás betegeket látott el, és most múzeum. De hogy 1920-ban volt az utolsó beteg, tehát nem is annyira régen, és ott 500 évig, és most üres, és múzeum. És hogy most elnézést kérek esetleg a kollégáktól, de azért szeretnék pár onkológiai osztályt múzeumként meglátogatni majd az unokáimmal, hogy egyszer, és azt mondani, hogy hát igen, ma már egy tabletta bevevésével otthon tudjuk kezelni a daganatot, és nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon sok sebész kollégával beszéltem erről például, és mindig nagyon meghatott, amikor sebész kollégák mondják azt, hogy hát nagyon remélik, hogy pár évtized múlva nekik rájuk nem lesz szükség. Most még ugye a sebészek a leghatékonyabbak a daganatos betegek kezelésében, ezt le kell szögeznünk, hiszen mai napig ugye a legnagyobb gyógyulási esélyt azt adja, ha időben eltávolítjuk a daganatot, ez fontos elmondani.
De forduljon a kocka.
De ők is emberként azt mondják, hogy de jó lenne, hogyha nem kéne ilyen műtéteket végezni, és drukkolnak, és én is drukkolok mindenkinek a világon, aki a rákutatással foglalkozik, azoknak is versenytársaink, hiszen ha ők hamarabb jutnak el a megoldáshoz, akkor végre az én fejemben is elhalkadhatnak a bárányok, és nekem ez a legfontosabb.
Szurkolunk magunknak is, meg önöknek is nagyon, és akkor mind a két számíton nagyon sok sikert. Nagyon szépen köszönöm, ezt az órát ránk áldoztam. Dr. Peták István kutatóprofesszor volt a napvendégét a Trend FM-en. Nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen én is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.